bérlet estjei a legszebb budapesti koncerthelyszíneken várják majd a közönséget. A rádióénekkar csodálatos hangzása megtölti a lenyűgöző Mátyás templomot, az impozáns Pesti Vigadót, a Szecessziós Zeneakadémiát és a modern Dohnányi Ernő Zenei Központot. A koncerteken Szabó Sipos Máté, Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletével lép színpadra az énekkar. A sapszombérletet keresse az mrm.jegy.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
Reklámot hallottak. Régi zenei kalandozások Vashegyi Györggyel.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, önök a régi zenei kalandozások műsorát hallják. Vashegyi György vagyok, és nagy szeretettel köszöntöm vendégemet, Kertész Ildikó fuvolaművésznőt. Szervusz, Isten hozott. Köszönjük, hogy eljöttél a műsorba.
Én is köszönöm a meghívást.
Ildi nem először van itt velünk, és miközben beszélgetésre készültünk, összeszámoltuk, hogy mi körülbelül 40 éve ismerjük már egymást. Többször más témákról beszélgettünk, de most azt kértük tőle, hogy állítsa össze azokat a kedvenc zenéit, amelyeket egy lakatlan szigetre vinne magával, avagy nevezhetnénk ezt a zenei Noé bárkájának is ezt a mai műsort. Az ilyesmi mindig egy nagyon hálás téma, hiszen olyan dolgokat hallgatunk, amelyek neki nagyon kedvesek, én nem is ismerem legalább ennek a listának kétharmadát igazából nem hallottam. Amit a szignál után hallottunk, az egy nagyon-nagyon ismeretlen Vivaldi darab volt, egy émol fuvola versenynek az Allegro tétele, valószínűleg csak ez maradt fönn ebből a fuvola versenyből, azt mondod?
Igen, hát ez az egész fuvola téma, ugye ilyen 1720 körül vonult be Olaszországba, Johann Joachim Quantz személyében, aki ott vendégeskedett, és Vivaldi akkor már egy ismert zeneszerző volt, és néha használta is a haránt fuvolát, de akkor így meglódult a fuvola divatja, és akkor írt egy csomó új fuvola versenyt, amiből nem maradt mind fent. Ebből csak ez az egy tétel maradt fent, és ezen a lemezen van még egy másik fuvola verseny, aminek a lassú tétele elveszett, Hát azért választottam ezt, mert igazából az émol az ugye a fuvolát hát a legszebben reprezentálja, az a legtökéletesebb hangnem, kicsit szomorkás, és ezzel a, hát a fuvolának ez a, amire ugye mondják, hogy a lélekhez úgy közel áll, ez abban a hangnemben jön legjobban ki, és hát azt is akartam, hogy ugye ne a legismertebb Vivaldi, az Il Gardellino, vagy a Lanottét, amit ugye mindenki ismer, hanem egy kicsit legyen különleges.
Én biztosan most hallottam először ezt a művet, Bartolt Kölyken játszott, aki egyébként most 77 éves, tehát jó egészséget kívánunk neki, az egyik legkiemelkedőbb historikus fuvolaművész, akinek nagyon sokat köszönhetnek nagyon sokan a világban, és ő zenészként is nagyon-nagyon sok mindent megfejtett és talán felszínre hozott régi zenei gondolkodásokból. Az Academia Montis Regalis együttes kísérte egyébként Bartolt Kölyként ebben a fuvola versenyben, ugye, és ugye Vivaldinál elsősorban rengeteg versenymű, ugye nagyon-nagyon sok koncertó, zömben azért hegedűre, de rengeteg oboára, fagotra, a fuvola valóban egy kicsit háttérben van.
Hát a fuvola ugye Franciaországban volt a divat hangszer, ugye az 1700-as években. Azt mondják, hogy az Ottoter család építette az első fuvolát, amik még háromrészesek voltak, és ugye szép mély hangolás, ezek a nagyon díszes hangszerek, aminek ilyen hatalmas elefántcsont dugója van, nagyon szépek, biztos van olyan, aki már látott ilyet. És hát akkor elindult egy nagy virágzása a fuvolának Franciaországba, ami aztán sokáig csak ott volt.
Fontos tudni, hogy azért olyan hangszerek, amelyek a szimfonikus zenekarban nagyon megszokottak, fuvola, oboa, klarinét, fagot, az összes fafúvós hangszer, lényegében ezek mind 1700 előtt körül jöttek divatba, és tulajdonképpen mindet Franciaországnak köszönhetjük ilyen vagy olyan formában, és onnan sugároztak ki szét különböző irányban, különböző sebességben Európában. Ugye Bach, amikor azt mondják, hogy valamikor 1720 körül látott először oboa d'amorét, akkor rájött arra, hogy ez egy milyen érdekes hangszer, és ugye ő korábban nem találkozott azon a helyen, ahol ő még volt. Tehát nagyon-nagyon sok minden, amit már több száz év után megszokottnak és természetesnek veszünk, akkor tehát alakult ki, egy ilyen forrás levő világ volt, amelyben éltek és alkottak ezek a legnagyobb barokk zeneszerzők, mint például Vivaldi is. És hát ugye Bach megkerülhetetlen egy ilyen műsorban, és a Goldberg variációk témáját szeretnéd, ugye? Azt mondtad.
Igen, igen. Hát arra gondoltam, mikor kiválasztottam a zenéket, hogy hát Bach ugye mindenképpen mindenkinek valószínűleg valami Bach lenne, és hogyha most azt mondanánk, hogy egész életemben csak egy lemezt hallgathatok mostantól kezdve, akkor azt hiszem ez lenne az.
A Goldberg variációk.
Igen.
Pierre Hantai, magyar származású nagyszerű csemballó művésznek a felvételét halljuk. Ő hány éveset? 65 körül van most.
64-ben született, akkor igen. És hát ugye ő Hantai Simon festőművésznek a legkisebb fia, és hát ő az az ember, ezt nem biztos, hogy mindenki tudja, aki nem zongorán kezdett, hanem csemballón, mert Hantai Simonnak a csemballó volt valamiért a kedvenc hangszere, és ezt egy dokumentációs filmben el is mondja, amit megvettem annak idején, mikor itt volt a kiállítása jó néhány éve, és akkor el is mondja, hogy neki a csemballó valahogy nagyon közel áll hozzá, és vett egyet. Úgyhogy Pierre azon kezdett tanulni.
Mai kor egyik legkiemelkedőbb csemballó művészről van szó, aki egyébként nagyszerű tanár, és azt hiszem, tehát sokan tanultak tőle, és egy rendkívül erős, kisugárzású zenész. Hallgassuk meg akkor a Bach Goldberg variációknak a témáját, Pierre Hantai játszik csemballó.
Thank you.
Johann Sebastian Bach Goldberg variációknak az áriát, azaz a variációs sorozat témáját hallottuk, Pierre Hantai játszott csemballón, mai műsorom vendége Kertész Ildikó fuvola művésznő, az ő lakatlan szigetre magával viendő, vihető, magunkkal vinni javasolt zenéit hallgatjuk most ebben a műsorban. Vivaldi fuvola versenytétel után a Goldberg variációk témája volt nyomban önkorlátozással, hogy már nem is fuvolás volt a második szám. Azt mondod, hogy nagyon közel áll hozzád ez a felvétel.
Nagyon tetszik valahogy, mert hát egyrészt, amit már mondtam az előbb is, hogy annyira, hát érződik az, hogy valaki a csemballón nagyon otthon van, és neki fantasztikus, ahogy az idővel játszik, szóval nagyon-nagyon tetszik ez a felvétel. Több felvételem is van, de ezt hallgatom neki.
Én emlékszem, hogy körülbelül hát legalább 25 évvel ezelőtt egyszer tolmácsoltam neki, amikor kurzust tartott a Zeneakadémián, és akkor ott ültem mellette talán két napig a csembalónál, és próbáltam az arra járó delikvenseket többé-kevésbé útba igazítani, hogy mit szeretne a mester is. Nagyon nagy élmény volt látni őt közelről is, ahogyan a csembalón tényleg egy egészen különleges harmóniában van a hangszerrel. Nem szerepel ebben a műsorban, de hogyha bárki jó Scarlatti szonátákra vágyik, akkor ajánlom feltétlenül Pierre Hantainak az első lemezét, amely egy egészen megdöbbent erejű sorozat, de menjünk most tovább, ismét fúval a zene azért, hogy visszatérjünk a lényeghez. Méghozzá egy olyan zeneszerző, Franz Benda, ő keveseknek mond azért valamit így kapás, ugye több Benda is van, ő melyik?
Ő Franz Benda, aki a Potsdami udvarnak volt a koncertmestere. Említettem az előbb, hogy a fuvola első virágkora az 1700-as években volt, a francia udvarban, ugye ez a 14. Lajos kora, amikor rengeteg fuvola zene készült, és utána egy-két francia fuvolás elhagyta Franciaországot, és elment például Németországba, és az egyik ilyen volt Pierre Gabriel Büffarden, aki a Dresdai udvarban telepedett le, és ott híres fuvola művész volt, és az ő tanítványa volt aztán Kvanc, akit már említettem, aki egyébként oboásnak készült, de a Dresdai udvarban már volt oboás. És egy kicsit karrierista volt ilyen szempontból, hogy akkor rájött, hogy a fuvolista viszont csak egy van, akkor talán van esélye, úgyhogy megtanult fuvolázni, és utána ő az, aki a Potsdami udvarba került, és ugye Nagy Frigyes király, aki maga is amatőr fuvolista volt, de nagyon magas szinten, azt írja Charles Burney, hogy teljesen úgy fuvolázik, mint egy zenész, nem úgy, mint egy király. Úgyhogy ő indította el aztán a második legnagyobb virágzását a fuvolának. Hát végül is ilyen divatot teremtett, mert mindenki, aki a királyhoz közel akart állni, az megtanult fuvolázni, hogy akkor legyen miről beszélgetni vele, meg ugye ezt feljegyezték, hogy mindenkinek fuvolákat ajándékozott, ha valaki kedvenc udvaronca, vagy valamilyen volt, vagy barátja, vagy egy olyan diplomata, akit tisztelt, akkor adott neki egy fuvolát ajándékba.
Ildi egyik félmondatában mondta, ugye idézted Burney-t Nagy Frigyes kapcsán, hogy ugye Nagy Frigyes úgy fuvolázott, mint egy zenész, nem úgy, mint egy király. Tehát ne becsüljük alá a királyok muzikalitását a 18. században, ugye 14. Lajos zenerajongó volt, professzionális táncos, a napkirály. Nagyon keveset beszélünk az ő utódjáról, pontosabban a 14. és 15. Lajos közötti régens hercegről, Orléani Fülöpről, aki 7 évig, ha jól emlékszem, irányította Franciaországot régensként, a napkirály halála után, hát ő komponált, tehát ő teljes operákat írt, és nem akárkik voltak a zenész tanácsadói, hanem Marc-Antoine Charpentier és Charles Hubert Gervais, tehát a két élő legnagyobb francia zeneszerző, akik Rameau színre lépése előtt, lehet talán a három legnagyobb élő francia zeneszerző közül kettő a királynak dolgozott, és ugye nem olyan régen vettük lemezre Lully-nek az Armídját, de az 1740-es évekbeli versailles-párizsi változatot, amelyben Frankeur és Rebel már a 18. század 1740-es évek zenei ízlésének megfelelően kicsit modernizálták Lullit, az akkor rendelkezésre álló énekesek hangjához igazították a főszerepeket, és egy csomó modern tételt írtak bele, nagy fuvola szólókkal, ugye akkor már a csalogányok, meg ezek természetesen ott vannak.
A és madarak mindig fuvolák.
És akkor Bendához térjünk vissza, tehát kinek volt a tanítványa?
Hát ő hegedűs volt, ezt olvastam róla, hogy ő nagyon szerény volt, és mindig elmondta, hogy ő azért nem olyan jó zeneszerző, mert nem játszik elég jól billentyűs hangszeren, de igazából amiért ezt a darabot választottam, az, hogy ha a gálán stílusról beszélünk, akkor mindenki rögtön rávágná, aki fuvolista, hogy ja, hát Philipp Emanuel Bach. És én most nagyon csúnyát fogok mondani, de igazából nagyon nehéz elképzelni, hogy Philipp Emanuel Bach olyan sokáig volt a király mellett, és hallotta őt fuvolázni, és mégis olyan rosszul ír fuvolára.
Hát nyilván ő meg annyira billentyűs volt.
Igen, ő meg annyira billentyűs volt, de hogy ezt képtelen volt valahogy felfogni, mindig túl hosszúak a frázisok, nem lehet levegőt venni, rossz hangnemek, szóval meg ugye lejátszhatatlan, meg mit tudom én. Bártolt Kölyke mondta, amikor egyszer valaki megkérdezte tőle, hogy melyik a legjobb Philipp Emanuelben a fuvola verseny, akkor azt mondta, hogy a Benda.
Hát akkor ez egy nagyon jó végszó, hallgassuk, tehát Franz Benda E-moll fuvola versenyének harmadik tételét Konrad Hünteler játszik, és a 18. század zenekarának kamara együttese működik köze. Hünterről mindjárt beszélünk majd a zene után.
Thank you.
Franz Benda Émol fuvola versenyének harmadik tételét hallottuk, Konrad Hünteler játszott barokkfuvolán, és a 18. század zenekarának, tehát Franz Bruggen zenekarának a kamaraegyüttese volt a közreműködő hangszeres együttes. Kertész Ildikóval beszélgetünk. Konrad Hünterlernél te tanultál, és ő volt az első hivatalos tanár, ugye? Az első diplomádat nála szerezted?
Igen, hozzá sokáig jártam, 6 évig, azt hiszem. És hát ő volt az, aki engem abszolút inspirált. Tehát azóta is sokan mondják, hogy esetleg jobban jártam volna, ha Hollandiába tanulok, hogy ismerettség szempontjából, de igazából nekem az a fuvolázás, amit itt is hallottunk, engem az annyira inspirált, ő volt nekem a legfontosabb tanárom.
Konrad Hünterlernek a nevét talán a szélesebb közönség kevésbé ismeri, mint Bartolt Kölykenét, akinek nagyon szép felvételével nyitottunk a műsor elején egy Vivaldi tétellel. Konrad Hünteler talán elsősorban zenekari fuvolistaként volt híres, ugye Norrington zenekarában játszott, ameddig az a zenekar létezett elég sokáig, London Classical Playersnek hívták azt hiszem őket, ha jól emlékszem, de alapvetően a 18. század zenekarának, tehát Franz Bruggen zenekarának az első fuvolistajaként volt ismert és híres, és szerintem te úgy is találkoztál vele, amikor 40 évvel ezelőtt bizonyos...
88-ban volt, március 10-én, mert az volt a névnapom, és ezt kaptam névnapi ajándékként.
Igen, akkor a 18. század zenekara, ez még a haldokló szocializmus utolsó éveiben volt egy Hámol Mise koncert, hol voltam? Az Erkel Színházban?
Az Erkel Színházban,
igen. Franz Bruggen járt erre, és nagyon nagy dolog volt ez akkoriban, és akkor Konrad Hünteler játszott a fuvolaszót, és mi akkor tájt ismerkedtünk meg Ildikóval, és nem egészen értettünk mindenben egyet a koncert megítélését illetően, de hát Franz Bruggen egy kolosszális zenész volt, és ha már őt emlegetjük, akkor hallgassuk az ő felvételét, amelyben szintén Konrad Hünteler fog fuvolázni, de most ez egy igazi zenekari zene, a Haydn 100-as katona szimfóniának a negyedik tételét, a finálét halljuk. Van hozzáfűzni való, nagyon ismert
hát,
zene.
Igen, és hát ugye Haydn mellett nem lehet elmenni, hogyha a Lakatlan szigetre készülünk.
A Lakatlan szigetre javasoljuk mindenkinek a katona szimfóniát, annak is a fináliát, 18. század zenekarát Franz Bruggen vezényli, és a fuvolista az imént hallott Konrad Hünteler lesz. Joseph Haydn 100-as jegyzékszámú katona szimfóniájának negyedik tételét hallottuk, a 18. század zenekarát Franz Brüggen vezényelte.
Régi zenei kalandozások Vashegyi Györggyel.
Folytatjuk a régi zenei kalandozásokat, mai műsorom vendége Kertész Ildikó, historikus fuvolamkon játszó művésznő, akivel majdnem 40 éve ismerjük egymást, és 30-valahány éve zenélünk is együtt. Ildikó válogatta össze azokat a kedvenc zenéit, amelyeket egy lakatlan szigetre magával vinne. Vivaldi fuvola verseny, Bach Goldberg variációk témája, Benda fuvola verseny zárótétele, és ugye ez a Haydn szimfónia, ez megmutatta azt, hogy fénykorában a 18. század zenekara, tehát Franz Brüggen által alapított és irányított zenekar, az milyen fantasztikusan játszott bécsi klasszikus zenét, Haydnt, de nagyszerűen játszottak egyébként Beethovent vagy Mozartot is, és nagyon híresek a Rameau felvételeik, sok Rameaut játszunk mi is az elmúlt évtizedekben, és mi is nagyon sokra tartjuk ezeket az előadásokat. Szeretném ajánlani a hallgatóknak, hogy keressenek rá a 18. század zenekarának felvételeire, mert például én nagyon-nagyon sokáig Beethoven eroikájából a legjobb felvételt velük hallottam, és ma ez a generáció, akik már nincsenek köztünk, Konrad Hünterer, aki az első fuvolista volt ebben a zenekarban, amit most hallottunk, illetve őt hallottuk szólóban is a Benda fuvola verseny szólistájaként, ő 5-6 évvel ezelőtt hunyt el, ugye Franz Brüggen sem él már, nagyon sokan elmentek ebből a generációból, és a mai világban még a régi zenével foglalkozó új generációnál is az a tapasztalatom sajnos, hogy nem ismerik az elődöknek a munkáját, és hát olyan problémák rossz megoldásaiban véreznek el, amelyekre azért megtalálhatnák a jó megoldásokat az előző generációt, hogy hallgatnák egyáltalán. Ugye nagyon nagy a válság olyan szempontból, hogy a fiatalabb generáció nem tudja, hogy kit hallgasson, nem tudja, hogy kitől érdemes tanulni. Mikorunkban se volt egyszerű, de valahogy más jellegűek most a problémák. Ugye azt mondtad, hogy az a jó zenekari fuvolázás, amelyik egy ilyen meglehetősen nagy apparátusos londoni szimfóniának is minden pillanatában hallatszik a fuvola hanga tuttiban.
Hát igen, ő ezt ugye megtestesítette. Végül is egy zenekari játék az nem ugyanaz, mint egy szólójáték, és ezt sokan összekeverik, mert ugye a barokk fuvolán nem tanulunk olyat, hogy zenekari játék. Tehát Konrád ő nagyon sokat játszott modern hangszeres zenekarban, és Fokvárosban volt első fuvolás. Tanulmányai után oda szerződött egy pár évre, úgyhogy ő neki megvolt a zenekari tapasztalata, és ő ezt aztán át is vitte. Hát igazából, ha össze kell foglalni, az azt jelenti, hogy a zenekarban két funkciója van a fuvósoknak. Egyrészt hát bizonyos szempontból ritmus, úgy, mint egy trombita vagy egy timpani, a ritmust adják, másrészt pedig ugye vannak a szólók, akkor át kell váltani a szólista önmódba.
Mindenesetre egészen nagyszerű ez a zenekari hangzás. A régi hangszeres világban ők játszottak komolyan bécsi klasszikus repertoárt először. Ugye John Eliot Gardiner és az angol barokk szólisták a Mozart zongora versenysorozatukkal alkottak nagyon nagyot, amelyben Gardiner mellett vagy előtt talán az első számú főszereplő Malcolm Wilson volt. Erről sokat beszéltünk már ebben a műsorban, sokszor szoktuk idézni, ugye Malcolm mindkettőnk számára nagyon-nagyon igen, kedves ember és muzsikus, aki hát a földön élő egyik legnagyobb zenész. Ebben a műsorban most nem hoztunk tőle felvételt, viszont most kicsit lépünk előre zenetörténetileg, és Mendelssohn következne. Mendelssohnnal hogy állsz?
Hát romantikus szerzők, ő a kedvencem, úgyhogy jó, hogy erről beszélünk. Nagyon közel áll hozzám, valahogy nem tudom, ahogy így mondják a fiatalok, a vibe-ja, hogy ő olyan teljesen szívből zenél, valahogy annyira őszintén ömlenek belőle a dallamok, meg a dráma, meg ugyanakkor ezek az örömteli tételek, és hát ő a fuvolával végül is a zenekari darabjaiban nagyon jól bánt, de hát kamara nem nagyon született, kamarazenéje, illetve hát a D-moll hegedű zongora cselló trióját azt átírták az ő korában, és ő áldását adta arra, hogy ezt ki lehet adni fuvola verzióban is. Hát ezt, amit most választottam, majd mindjárt elmondjuk, ezt a darabot játszottam a diplomámon, átírtam fuvolára, mert szerintem nagyon adja magát, úgyhogy azért is hoztam most ezt, hogy nekem is ez most személyes élményem.
Mielőtt elárulnánk, melyik darabról van szó, az átirat az azért egy nagyon-nagyon legális és fontos dolog. Sokszor a zeneszerző jóváhagyását is adta maga a zeneszerző arra, hogy műveiből átiratokat készítsenek. tehát Beethovennek rengeteg átirata jelent meg úgy, hogy szerzői jóváhagyással zeneszerző kollégák közreadták, hogy a népszerű darabok minél többfajta verzióban
játszható. Meg Haydn, ugye a Salomon.
Haydnról nem is beszélve, igen, tehát ugye ezeknek a londoni szimfóniáknak mind megvannak a kamara átiratai, és ezek nagyon fontosak. Amit most hallani fogunk, tehát Mendelssohn darab dal szöveg nélkül, és Stephen Isserlis játszik cellón, aki ugye sokat foglalkozott historikus zenészek partnereként is, a korunk egyik nagy cellistája, és Melvin Tan játszik fortepianon. Az ő neve talán egy picit kevésbé ismert, de ő Norringtonnal vett föl jó néhány Mozart zongora versenyt, ha jól emlékszem. Gardinernek a Mozart ciklusában ő a harmadik zongora abban a bizonyos ominózus darabban.
Egy időben ő nagyon felkapott volt, aztán valahogy most csend lett körülötten. Van egy olyan kamara lemezem is, ahol ő kíséri az Erik Höprichet, meg Konrádot is, Schubertet, Mendelssohnt, ilyesmiket.
Emlékszem, a Nancy Argentával is csinált egy Schubert lemezt. Hallgassuk meg tehát Mendelssohn dal szöveg nélkül, Stephen Isserlis játszik historikus cellón és Melvin Tan fortepianon.
Thank you.
Mendelssohn dal szöveg nélkül hallottunk egyet a dalok közül. Stephen Isserlis játszott historikus cellón és Melvin Tan fortepianón. Mai műsorom vendége Kertész Ildikó, és vele beszélgetünk arról, hogy ő, hogyha 6-7 lemezfelvételt vihetne magával a Lakatlan szigetre, akkor mit választana? Ugye Vivaldi, Bach, Benda, Joseph Haydn után érkeztünk el Mendelssohnhoz, és most tovább lépünk a korban előre, egy Debussy darab fog következni, és visszatérünk az első darab, a Vivaldi fuvola verseny előadójához, Bartolt Kölykenhez. Nem tudtam, hogy ő Debussy lemezt is készített.
Hát igen, ez igazából majdnem, hogy egy vicc. Ők csináltak egy olyan lemezt, hogy csupa Debussy, az egész Kölyken család játszott benne. Hát ők ugye hárman vannak, összesen 6-an vannak testvérek, de abból 3-an lettek zenészek. És ugye Sigiswald Kölyken, Wieland Kölyken, Sigiswald hegedűs, Wieland Kölyken csellista, és Bart ő volt a legfiatalabb ebből a háromból. Ő fuvolista, de viszont az ő gyerekeik is, az egyik hegedül, a másik brácsázik, és plusz még egy hárfás, aki nem családtag. De egy ilyen lemezt csináltak, hogy a Kölyken család zenél, és hát végül is itt a választás az ugye valahogy úgy adja magát, egy szóló darab, amit Bartolt Kölyken játszik. Igazából azért választottam, hogy a Syrinx lesz, mert egy kicsit elgondolkodtató, hogy amikor a régi zenészek, akik a Bach felől jönnek, vagy még korábbi zene felől, amikor egy 20. századi műhöz nyúlnak, hogy akkor milyen eredményt kapnak. Ahhoz képest, mintha valaki a 21. századból jön vissza.
Igen, de hogyha Debussyt említjük, azért francia zenében ott azért van egy vezérfonál, ez a párizsi opera. Ahogy a francia zenetörténetben is vannak kataklizmák, tehát mondjuk a francia forradalom az például mindenképpen egy kataklizma volt, amely nagyon sok mindenek, például az egyházi zenének egyfajta módon egy cezúrát jelentett a francia egyházi zenetörténetében, de az operában ez szerencsére nem így van, és azért a francia opera, ugye éppen sokat gondolkoztunk ezen, és ebben a műsorban is beszélgettünk már többekkel erről, hogy vajon hány operát mutathattak be a párizsi, elsősorban a párizsi, de esetleg a többi francia operaházban is, mondjuk Lully óta, és hát bizonyára több ezret, tehát a szám egészen döbbenetes, úgyhogy azért ott van egy kontinuitás, amely alól még Debussy sem vonhatta ki magát, és a Debussy kortárs zeneszerzői sem. Hallgassuk meg tehát Debussynek a Syrinx című kompozícióját, Bartolt Kölyken játszik, milyen fuvola lehet ez?
Hát ez egy 1910-es Bonneville fuvola, ami egy, hát úgy kell elképzelni, hogy igazából egy bőmrendszerű hangszer, de olyan billentyűi vannak, mint a klarinétnak. Szóval ugyanúgy néz ki, mint a klarinét, hogy van a luk, és körülötte van egy gyűrű.
Tehát akkor a mai fuvolától elég nagy mértékben elütő hangszeren játszik, de már bőmrendszer, ugye a bőmrendszer az mióta általános a zenekari gyakorlatban?
Hát az Franciaországban volt először általános, ugye hát ez egy nagyon nagy téma, hogy a bőm 1836-ban építette az első bőmrendszerű fuvoláját, ami ehhez hasonló, amin a Bart is játszik majd, ez egy konikus hangszer, mert ugye a későbbiek, amin manapság játszunk, az egy cilinderes furatú hangszer. Ezek még konikusak voltak, aztán 1847-ben, azt hiszem, akkor született meg az első, ami fémből volt, ami már tényleg ez a mai rendszerű, de hát ugye Németországban majdnem ugye a 20. századig nem fogadták el ezeket
ilyen
rendesen.
Wagnert
hát a Wagner az ugye híres, aki Emil Prilt, aki ugye azon a modern rendszerű hangszeren játszott, elküldte a zenekarból, és ő mondta ezt, hogy az a Gewaltrohr, ugye, ami egy ilyen, hát szóval ő...
Erőszakos síp.
Egy erőszakos, igen, mert neki nem az volt az elképzelése a fuvolára, hogy az hangos legyen, hanem ugye Wagner nagyon értett a hangszínekhez, és ő akkor vetette be a fuvolát, ha valami édeskés volt, vagy halk. Nem akkor, mikor hangos.
Debussy szólófuvola darabot hallunk, tehát a Syrinx, Bartolt Kölyken játszik egy 1910-es rendszerű Debussyhez illő historikus fuvolán.
Thank you.
Debussy Syrinxét hallottuk egy rendhagyó előadásban Bartolt Kölyken, aki elsősorban historikus, sőt barokk zenei előadóként, fúlistaként ismert, ő játszotta 1910-es hangszeren, tulajdonképpen minimális vibrátóval játszotta ezt a darabot, és mégis nagyon szép és Debussy-s hangzás volt. Kertész Ildikóval, mai műsorom vendégével tekintettük át, hogy mit lenne érdemes neki, vagy ő mit javasol, mint historikus fuvola művésznő, magunkkal vinni a Lakatlan szigetre Vivaldit, Bachot, Bendát, Haydnt, Mendelssohnt, Debussyt, és a záró zenénk, az a búcsúzó zenénk az Haydn lesz. Haydnnak az Opus 9-es D-moll vonós négyesének negyedik tételéből fogunk egy részlettel elbúcsúzni a műsor legvégén. Több aktualitása is van, ugye a Festetics kvártet játszik, Ildi édesapja Kertész István volt ennek a kvártetnek a primáriusa, ugye nagyon sok lemezt készítettek, és hát Somfai László zenetörténész Bartók és Haydn műveinek elsősorban a legnagyobb ismerője, ő nemrég hunyt el, és ő sokat dolgozott a kvártettel, a Festetics kvártettel, ha jól emlékszem.
Igen, hát pont ez a lemez, ugye ez volt az első együttműködésük, és hát ő nagyon sokat segített a kvártetnek, és hát emlékszem még, mert akkor még fiatal voltam, hogy sokat volt ott nálunk, és akkor megbeszélték, hogy ez most így legyen, meg úgy legyen, és ő írta a fülszöveget is, és hát ugye én is személy szerint sokat köszönhetek neki.
És én is, mindannyian, akik Haydnnal foglalkozunk, régi zenével foglalkozunk Magyarországon.
Igen, hát mikor én vettem fel ugye a Haydn vonós négyesek fuvola átiratát, akkor én is megkértem, erre gondolva, hogy ő sokat segített a Festetics kvártetnek, hogy akkor nekem is segítsen, és valóban nekem is sokat segített, úgyhogy szerettem volna ezt az ő emlékének ajánlani.
Nagyon köszönöm, Ildi, hogy itt voltál a műsorban, és várunk szeretettel majd újra, hogyha lehet, és sok sikert addig is a koncertekhez. Akkor Joseph Haydn Opus 9-es D-moll vonós négyesével talán egy mondat még annyit, hogy tulajdonképpen ez az egyik első igazi vonós négyes a zeneirodalomban, tehát amikor már a vonós négyes nem csak egy szórakoztató műfaj, hanem valóban komoly zenei gondolatokat összefoglaló, azokat elemző zeneivé változik. Haydnnak az egyik első remek műve ebben a műfajban. A Festetics kvártett felvételét fogjuk hallani, amellyel szeretnénk Somfai Lászlóra is emlékezni ennek a műsornak a végén. Munkatársaim Kecskés Barbara szerkesztő és Pergel János hangmérnök nevében ezzel búcsúzik a műsorvezető Vashegyi György. Haydn zenéjével kívánunk önöknek nagyon szép délutánt és estét.
elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 16 óra.